Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a mai Isten tiszteletünkön. Ez ennek az imaheti sorozatnak a záró alkalma, és talán, amikor bejöttek a testvérem, akkor furcsának találták, hogy mi ez a durva építmény itt előttem. Én ezt azért hagytam itt, mert ma délelőtt az Isten tiszteleten nagyon sok mindent megtapasztaltunk Isten kegyelméből, és bent voltak a gyerekek, és ők azt a feladatot kapták, hogy a prédikációs alapigéhez egyébként kapcsolódva azt jelenítsék meg Dunával, hogy Mózes fönt van a hegyen, lent pedig a nép ugye az aranybogyót elkészítette, és ez egy óriási törés a nép életében, mert Isten azt mondja ezek után, hogy nem marad többi ezzel a népben. Beteljesíti az ígéretét, elviszi őket, vagy elküld egy angyalt, be fognak menni az ígéret földjére, de nem fog velük menni. És Mózes fönt a hegyen könyörög az Istennek, mert tudja, hogy hiába valóak az Isten ajándékai, ha maga az Isten nincs velünk. És kéri azt, hogy mutass meg a te dicsőségedet. És akkor az úr megmutatja neki a dicsőségét, úgyhogy egy szita vasadékba, a kőszikla vasadékába állítja Mózest. És ugye az a kőszikla a Krisztus volt, és nekünk is csak akkor van életünk, csak akkor van jövőnk, hogyha a kőszikla a Krisztus rejtekében van elrejtve az életünk. És tulajdonképpen nem volt eddig korábban ilyen nagy beszéd a legelején, de most azt helyeződött a szívemre, hogy mi beszélünk nagyon sokat, meg várjuk az Isten indítását a misszióba, meg a Szentlélek munkájába, de ennek először bennünk kell elvégződnie. Ha nem vagyunk ott a szikla vasadékban elrejtve, és nem látjuk az Isten dicsőségét, és nem tapasztaljuk az ő jelenlétét nagyon erőteljesen, akkor előttel lesz minden, amit egyébként Istenre hivatkozva, vagy állítólag az Isten nevében teszünk. Isten azt akarja először, hogy töltekezzünk be azzal, aki ő maga, és aztán utána induljuk oda, ahová ő mutatni akarja nekünk az utat. Na és akkor hívom a testvéreket az Isten dicséretére. Mert azt gondolom, hogy idő van, jöjj itt az idő, hogy dicsérd.
Kedves testvérek, nagyon hálás a szívem azokért a dolgokért, amiket az Úr az elmúlt két alkalommal már elmondott nekünk, és amit a szívünkre helyezett, és nagyon nagy bennem a várakozás afelé, hogy mit szeretne ma mondani, de még ennél is nagyobb a várakozás afelé, hogy mit szeretne ezután elvégezni a mi életünkben, és mit szeretne elvégezni a mi gyülekezeteinkben. Az idei imahétnek a témája az, hogy a Lozan nyilatkozatnak az 50. évfordulóját ünnepeltük. Emlékszünk arra az első alkalommal, amikor a baptista imaházban jöttünk össze, akkor két nagyon fontos dolgot hozott elénk az Isten. Először is azt, hogy hogyan hangzik az a parancs, amit az Úr Jézus adott az ő tanítványainak, az, amit missziói parancsként is ismerünk. Tegnap is elmondtuk, és szeretném kérni, hogy ma is mondjuk el közösen a missziói parancsot. Jézus mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha parancsot kapunk, akkor azt a parancsot komolyan kell venni, mert aki nem veszi komolyan a parancsot, amit kap, az engedetlenségért nagyon súlyos büntetés érheti. Mi az Úrhoz tartozunk. Az ő seregének vagyunk a tagjai, az ő emberei vagyunk. Ha az Úr nekünk valamit mond, akkor döntéshelyzetben vagyunk, hogy komolyan vesszük, amit mond, vagy pedig félváról vesszük. Engedelmeskedünk, vagy engedetlenné válunk. Én azt gondolom, hogy az Úr abban akart ma, vagy ezen a héten megerősíteni bennünket, hogy az engedelmesség az, ami az egyetlen helyes lépés az ő parancsára. És akkor így voltunk együtt tegnap is, amikor pedig elénk hozott az Úr egy olyan történetet az apostolok cselekedeteiből, amikor Péter és János mennek a templomba, és felismerik ott egy bizonyos helyzetben, hogy Isten rajtuk keresztül az Úr Jézus nevében változást akar hozni egy nyomorult ember életébe. És akkor ők cselekszenek, és aztán megnyílik előttük egy ajtó, mert sokaknak hirdethetik az evangéliumot, és nagyon világosan, nagyon kristálytisztán beszélhetnek Krisztusról, a megfeszített, feltámadt, élő Úrról. És aztán az is előn került tegnap, és az is nagyon szíven talált sokunkat, hogy az Úr lehajol az elesettekhez. És hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy lehajoljunk másokhoz, mert mi nem vagyunk abban a pozícióban, hogy fölötte lennénk bárkinek is. Éppen ezért az Úr azt szeretné, hogyha észrevennénk a mellettünk lévő szerencsétlent, aki ugyanolyan nyomorult, mint mi vagyunk, lehet, hogy bizonyos dolgokban látványosabb a nyomorúsága, bizonyos dolgokban nem, de azon keresztül az Isten őket is, minket is gyógyítani, újjáteremteni tud. És így érkeztünk meg a mai alkalomhoz, hogy mára mit készített az Úr, azt én nem tudhatom, de talán még azok se teljes mértékben, akik az ige szolgálatot erre a mai alkalomra megkapták, de hisszük azt, hogy az Úr tudja, hogy mit akarva elmondani nekünk, hogy mit lát, hogy nekünk személy szerint, és ennek a három gyülekezetnek mi az az üzenet, amire ma feltétlenül szükségünk van. Így kérjük el Isten áldását erre a mai estére is. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te mérhetetlen nagy szeretettel szeretsz bennünket, és hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, Urunk, hogy a te fiad eljött ebbe a világba, hogy életét adta értünk a Golgotai kereszten, és hogy az ő áldozata, az ő szeretete, az ő lehajlása a nyomorultakhoz életeket változtat meg. Köszönjük, Urunk, hogy rajtunk megkönyörültél. Köszönjük azt, hogy odahajoltál hozzánk. És köszönjük azokat a testvéreinket, akik már megtapasztalhatták azt, hogy mit jelent gyógyulni a te közeledben. Kérünk téged, Urunk, hogy te szólj ma hozzánk, és te beszélj velünk olyan dolgokról, amiket te fontosnak tartasz a szívünkre helyezni, hogy ne csupán a mi életünkben legyen változás, hanem hogy olyan dolgok is történhessenek körülöttünk, amiben esetleg minket szeretnél felhasználni. Drága Urunk, kérünk, küldd el a te szent lelkedet, áraszd ki ránk, és tégy készé minket a te igédnek meghallására, befogadására és cselekvésére egyaránt. Amen. Most pedig az első ige szolgálatra készülve énekeljük a Te csak az Istennek országát keresd éneknek az első két versét, utána Tóth Krisztián baptista lelkipásztor testvérem lesz az ige hirdető, aztán Krisztián ige hirdetése utána a megkezdetének harmadik versét is énekeljük, és akkor pedig utána Iklódi László evangéliumi testvérközösség lelkészének az ige hirdetését fogadjuk majd szeretettel. Így dicsőítsük az Urat!
Köszöntöm én is a gyülekezetet, és egy bibliaverset jelölte ki záró istentiszteleti alkalomra az Allianz szervező testvérek, legalábbis az első igehirdetésnek, az pedig Máté evangéliumában találjuk meg, Máté evangélium a 13. fejezetében. Ez a bibliavers egy rövid példázatnak a második mondata, ezért engedtessék meg, hogy mindkét mondatot felolvasom, és akkor teljes lesz így Jézusnak ez a példázat, ez pedig így szól a 13. fejezetben, 45. 46. vers. Hasonló mennyek országa kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Rövid és velős példázat, és 6 darab ilyen kis példázat ott mondott az Úr Jézus bizonyos kontextusban, de a tegnapi alkalmunknak is olyan, meg az egész hetének olyan szép íve van, és hálás voltam az Istennek, ahogy Enikőt is használta, és üzenetet adott számomra az ő szolgálatából, legerősebb volt az, hogy minden módon szeretnénk szolgálni az Urat, de hogy vállaljuk fel, hogy kinek a szolgálata vagyunk. Vállaljuk fel az Úr Jézus nevét. Vállaljuk fel azt, hogy mi hozzá tartozunk. Hogy legyen ez nem csak egy ilyen rejtett szolgálat, hogy bujkálunk és emberek között megpróbálunk lopva jókat tenni, lopva hirdetni az evangéliumot, hanem legyünk hálásak azért, hogy nem akárkinek a szolgálatában lehetünk. Az az ige, amit én hoztam gyülekezet elé tegnap, engem is érintett, talán leginkább engem érintett, de lehet, hogy még másokat is. Milyen szándékkal, milyen szívvel szabad ezt tenni. És az ige hirdetés végén volt egy ilyen kérdés előttünk, hogy Jézus eltávozott, tovább ment Názáretből, otthonából, amikor elmondta az ige hirdetését, amikor őt aztán az igétés végén szinte meg akarták ölni, megmozgatta a hallgatóságnak a szívét az Úr Jézus, jó ige hirdető volt, de közöttük átment és elment tovább, és az volt a kérdés, hogy hova ment Jézus. És tegnap mi rá csodálkoztunk arra, hogy Jézus hirdette a kegyelemnek az igéit, de irgalmas volt, és sok jót tett, sok embert meggyógyított, sok gonosztól megszállott embert megszabadított, és valóban az elesettségünk, sok ember elesettségéből kimentett, kiszabadított, ment tovább Jézus, és még más sokakkal találkozott. És nem csak találkozott, hanem sok csodát tett, de látjuk nem öncélúan, hanem azért, hogy hirdesse a szabadításnak a jó hírét, a szabadítás evangéliumát, hogy ő megérkezett. Jézus, aki noha meg tud szabadítani bajokból, mindenféle problémákból, de a legnagyobb betegségünkből, a bűnbetegségéből akar mindenkit megszabadítani. Címünk, ami ki volt vetítve az alkalom elején, előre a nagy misszió parancs teljesítésére. Ez lehet, hogy különböző módon csapódik le a szívünkben. Gondolkodtam az ének közben, hallgatva a fiatalok szolgálatot, hogy hány osztálytárs lenne most, hogyha menő lenne, hogyha itt lenne és hallgatna titeket, látná, hogy milyen ez a gyülekezet, itt ül az egész osztály, vagy az iskola, és hány idősebb esetleg testvérekhez fordulok, hogy hány szomszéd, hány barát, barátnő lenne jó, hogyha ő is hallaná azt, hogy miről kapunk mi most az Istentől üzenetet, hány családtag lenne jó, amire vágynánk, vagy esetleg van egy kicsit olyan gondolat bennünk is, hogy de jó, hogy nem láttak, nem hallanak minket, itt most a magunk otthonos, kényelmes környezetében beszélgetünk a misszió parancs küldetéséről, csak nehogy valaki meghallja, hogy milyen küldetésben vagyunk. Hát erre a vívódásra fiatalokat, idősebbeket egyaránt hív az Úr Jézus, hogy jól válaszoljuk meg ezt a kérdést. Nagyon a szívemben volt az a mondat az Úr Jézusnak, hogy ha ti, mondta tanítványoknak, ha megvallatok engem az emberek előtt, én is megvallak titeket a mennyi atya előtt, ott, amikor helyzet lesz. Ott, amikor már fogjuk látni azt a hatalmas trónülő Úr Jézust, amikor szabad így fogalmaznom, a te lábad és az én lábam egyaránt reszketni fog attól, szembesülünk azzal a dicsőséggel, ami a Jézus Krisztusnak van. Nem kisbabaként fogunk találkozni az Úr Jézussal. János, aki Jelenések könyvében beszél arról, hogy csak úgy hátulról hallotta a hangot, az ismerős hangot, de olyan erővel szólt, hogy a földre estem, mint egy halott. Ó, az nagyon magával ragad bennünket, hogy ott aztán, ahogy Filippi levélben és Krisztus himnuszban, most ott minden tért meg fog hajolni. Ott az már nem lesz kérdés. Ennek a Jézusnak a trónjához készülünk oda előre, azt mondja az Úr Jézus, hogy ott szükség lesz arra, hogy én az atyának mondjam azt, hogy ismerem, nem ismerem, ismerem, nem ismerem. És csak annyit mond, hogy kedves tanítványok, ha betöltitek a misszió parancsot, és csak fölvállaljátok a közvetlen kapcsolataitokban azt, hogy kit szolgáltok, én is örömmel foglak titeket felvállalni. És olyan kedvesen mondja, hogy de aki nem vállal fel, csak mondom, hogy mire számíthatok, én sem foglak titeket felvállalni. Olyan világos, fekete-fehér, amit Jézus elénk tár. Na most nem fenyegetőleg kell ez hason ránk, de a motivációt mindenképpen egy kicsit megrázza a szívünket, hogy azért józanodjunk. A küldetésünk nem csak egy hobbi, nem egy lehetőség, majd talán jövőre is imádkozunk ezért, hanem már most van ezzel a feladatunk és küldetésünk. És hogy milyen nagy dolog, a mi gyülekezetünkben és az Isten dicsőítéséről és dicsőségéről volt szó a mai napom, méghozzá abban a szempontból, hogy a legjobb dolog nekünk tudni azt, hogy kinek szolgálunk, a világ leghatalmasabb urának, az egyetlen urának, annak az úrnak, aki elmondta a boldog mondásokat és olyan örültségeket mondott az Úr Jézus, hogy azok a boldogok, akik szegények, akik sírnak, akik megpróbálnak békét teremteni, akik megpróbálnak szeliden valahogy érvényesülni az életben, fölfoghatatlan. És egy dolgot értettünk meg, hogy Jézus abból a pozícióból mondta ezt, mert ő tudja, hogy akik így kiszolgáltatják magukat az ő számára, Jézus számára, ő garantáltan megvédi őket. Ő garantáltan ott lesz, és boldogságot fog adni, áldást fog adni ezeknek a tanítványoknak az életében. mert ő egy hatalmas, ő egy dicsőséges Isten, akinek nincs az erejének korlátja, nincs szeretetének határa. Végtelen Isten, akinek a szolgálatában állhatunk, és jó jönni az Isten dicsőségébe, jó jön az Isten imádatába, jó dolog tudni azt, hogy nekünk erre Jézusra van szükségünk. Annyira kikapott a világunkból, hogy valakit imádjunk, mert leginkább az a lényeg, hogy nekünk jó legyen, és noha nekünk nincsen királyunk, meg nincsenek olyan hadvezéreink, meg olyan emberek, akik talán imádtatják magukat, de ne kopjon ki a szívünkből, sőt, inkább erősödjünk meg, hogy van egy olyan élő Úr Jézus Krisztusunk, akinek jár a tisztelet, jár az imádat, jár az, hogy oda borulunk elé, és jár az, hogy minden módon kiszolgáltatjuk magunkat. De érdekes lenne, hogyha valaki most itt hódolva leborulna itt most az Isten tiszteleten, és hogy megadná teljes testtartásával, és kimutatva azt, kiábrázolva, hogy hogyan fejezi ki a hódolatát, pedig régen ez volt a természetes. Isten előtt, de még a földi királyok előtt is. Vajon a mi szívünk képes-e ennyire imádni az Urat, és fölvállalni ezt ismerős és ismeretlen előtt, hogy mi hálásak vagyunk annak az Istennek, akinek a szolgálatában állunk. Azért mondtam, hogy kétszer-három kis példázat van említve ebben a körben, ahol az Úr Jézus ezt a mostani példázatot is elmondta, mert beszél az Úr Jézus mindkét-hármas csomagban, és csak megemlítem, olyan érdekes, hogy két példázatot mond az Isten országának a működéséről. Például a mustár magról, az icipici mag milyen hatalmas fává nő, és azt mondja, ilyen az Istennek az országa. Vagy beszél a kovászról, amit a háziasszony használ, és picit tesz bele, de a tészta milyen hatalmasra megkeleszti az egészet. És ilyen az Isten országa. És rácsodálkozunk, hogy az Isten országa ilyen hatalmas dolgokat tud véghez vinni és elérni. Nem kell hitetlenkednünk. Aztán mondja a harmadikat, a búza és a konkoly példázatában pedig Jézus magyarázza, tanítványok kérdeznek, hogy ez hogyan ide, lesz ítélet, lesz számadás. És nem csak lehetőség most nekünk szolgálni az Urat, hanem kell is, mert a végén a sorsfordító a számunkra, hogy melyik irányba fog bennünket szólítani a mi Urunk. És aztán a következő hármas csomagban beszél az Úr Jézus arról, hogy van, mint a szántóföldbe elrejtett kincs, olyan a mennyek országa. Valaki megtudja, ott van az a kincs, és képes mindent eladni, hogy megvehesse azt a földet, hogy ővé legyen a kincs. Ilyen a mennyek országa, vagy amit most felolvastunk, olyan a mennyek országa, mint a kereskedő, aki szép, gyöngyöt keres, és amikor igazán rátal egy nagyértékű gyöngyre, mindenit eladja, hogy megvásárolja azt. Mutatja az Úr Jézus, hogy milyen követőket, milyen tanítványokat, milyen bizonyságtevőket vár, akik teljesen mindent feladnak, és kedves gyülekezet, bárcsak imádkoznánk azokért, akik tényleg ezt szó szerint átélik, mert olyan missziói, vagy bármilyen szolgálatban vannak hívva az Istentől, családot, jó körülményeket, még néha egészséget és karriert, mindent feladnak azért, hogy az Urat szolgálják, de az is nagy vágyam, hirdetem azt örömmel, hogy azért tekintsünk magunkra is, hogy lehet, hogy nekünk nem óriás dolgokat kell, néha csak annyit kell fölvállalni, hogy az én családtagom, az én főnököm, osztálytársam, tanárom előtt feladom azt, hogy én az ártatlanságban és az ismeretlenségben ott megbújok. Csak annyit kell elengednem, feladnom, hogy felvállalom azt, hogy én Jézus Krisztusnak szolgálok, én őt szeretem. Emlékszem mai napig, amikor középiskolában első osztályban meg kellett írni az első magyar dolgozatot, és bele kellett írni egy mondatot a végére, vagyis kényszerített a Szentlélek, hogy egy ilyen nagyon egymondatos, rövid bibliavers legyen ott, és hogy mondta a magyar tanárnő Erzsike néni az óra végén, hogy többiek mehetnek, Krisztián idejön. És akkor ott egy 4 éves ilyen bizonyságtevő kapcsolat indult el, hogyan beszélgettünk Erzsike nénivel, aztán folyamatosan egy ilyen lelki társam lett, aki az elején úgy nagyon megmondta azt, hogy ez nem magyar órára való, nem, de nem hozzuk be a vallást, és aztán a legjobb Istenről való beszélgetések pont Erzsike nénihez kötődnek, az ő keresése is. Ő volt az, aki a legbátrabb volt, aki azt mondta, hogy Krisztián, te azért lettél hívő, mert téged bepalisztak a családod, a közösséged. Hát ebben a korban még rá lehet beszélni 10 évesen az embert különböző dolgokra. Mondtam, hogy Erzsike néni, higgy el, hogy nem. Én az Urat követem és szolgálom. De aztán rájöttem arra, hogy volt abban igazság, hogy hatása volt a környezetemnek az én életemre, de jó volt látni Erzsike néni előtt is lelepleződni, hogy tényleg nem csak rábeszéltek valamire, hanem az Úr Jézusnak az újjászülető munkája lett valóság a szívemben, és ez hatott az ő életére is. Hát az Úr Jézus ilyen sokféle módon bátorít bennünket, hív arra, hogy legyünk bátor, boldog, Isten kereső és Isten követő tanítványok, akik örömmel teszünk róla bizonyságot. És hadd mondjam zárásképpen a 12. fejezetben, amikor az Úr Jézustól jelt kívánnak, írástudók és farizeusok azt mondják, mestert jelt akarunk látni tőled, és hogyan válaszol nekik, hogyan mutatja meg Jézus, hogy mi lesz az ő dicsőségének a legnagyobb jele, talán jól ismert ez a válasz előttünk is, ő pedig így válaszolt nekik, az a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. És tudjuk, hogy Jézus Krisztus beszélt már előre az ő kereszthaláláról, arról a 3 napról, amit a sírban töltött, és arról, hogy ő fel fog támadni, mert a 3 napnak eljött a 3. napja, amikor reggel az Isten feltámasztotta őt. Ezzel mutatta be leginkább Úr Jézus Krisztus az ő dicsőségét, szabad ezt hirdetni bátran, örömmel, és betölteni tanítványi küldetésünket. Legyen így. Amen. Folytassuk az éneklésünket.
Máté evangéliumának a 25. fejezetéből egy verssel zárjuk a Allianz programunkat. Ez pedig a 21. vers, tehát a 25. fejezetből, Máté evangéliumából a 21. vers így szól. Az ő ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Tehát egy dicsérettel ér véget az Allianz programunk, amikor is a missziói parancs elvégzésére, beteljesítésére kaptunk egész nap biztatást, egész héten biztatást, és most egy utolsó dicséret hangzik el. Megmondom őszintén, annyira örültem, amikor elolvastam, hogy ez jutott nekem, ha másnak jutott volna, annak is örültem volna, de hogy ez olyan jó, hogy mi magunkról olyan keveset képzelünk, vagy magunkkal szemben olyan sokszor túl kritikusak vagyunk, és kevéssé vesszük figyelembe azt, hogy Isten pedig nem csak itt, hanem nagyon sok helyen dicséri azokat, akik neki engednek. És hát mi szeretnénk neki engedni, akkor fogadjuk el az ő dicséretét is. Na hát erről szeretnék szólni. Előtt egy példát hadd mondjak, amivel bevezetném. Van egy iskolánk Borsod megyében, ahol sajnos sok általános iskolai gyermekünket más iskolába kellett irányítani, ugyanis hát egy mondjuk így gazdasági, politikai okokból az iskolából elmentek a tanárok. 23 tanár egyszerre, és hát ebből egy nagy baj lett, egy nagy zűrzavar lett. Majd megpróbálták ott a kollégák, akik megmaradtak, áthidalni ezt a problémát, és hát végül odáig jutott a dolog, hogy kellett egy megbízott igazgató, de már senki nem vállalta a kudarcok, meg a kollégák közötti nézeteltérések, úgy elmérgesítették a helyzetet, meg hát a felelősséget ritkán szeretjük vállalni, ha csak az nem muszáj. És végül az egyház elnök engem megkért, hogy legyek én a megbízott vezető. És hát egy hónapja van ez, és Hát a múlt héten hoztak hozzám egy diákot, hogy ennek a gyereknek kellene egy igazgatói megrovás. Hát még imádkozni sem volt időm, hogy hát igazgatói megrovás, egyrészt, hogy egy hónapja vagyok ott, egyébként 18 éve vagyok hitoktató, de hát a gyerekek úgy szoktak meg engem, hogy visszam a gitáromat, énekelünk, ezek ugye kisebb gyerekek, akikhez én be vagyok osztva, de hát ezt szokták meg tőlem, hogy énekelünk, és beszélgetünk, játszunk, és most pedig hozunk egy gyereket, mondta két kollega, és egy igazgatói szigorúság kellene. Hát, hogy bejött a gyerek, ez már egy 9-es fiú, és hát azt mondta meg, hogy te, Kevin, tudod, hogy én egyébként iskolalelkész vagyok? Nem tudta. Hát ő nem találkozott velem, mert ő már 9-es, ő vele, ha láttuk is egymást az udvaron, ő nem tudta, hogy én miért is vagyok ott, hogy csütörtökről csütörtökre. Mondtam meg, hogy Kevin, arra gondoltam, hogy ez egy cigány kisfiú, cigány fiú, bizonyára vallásos valamennyire, roma testvérek között mindenütt felfedezhető, ha nem is evangéliumi hit, de hogy van bennük vágy, vagy van bennük igény arra, hogy Istent valamilyen módon hát megismerjék, szolgálják. Mondtam neki, hogy tudod-e, hogy az Úr Jézus is tanító volt, és sok tanítványa volt, és a tanítványai engedelmeskedtek neki. Később aztán, amikor jó belegondoltam a történetbe, akkor rájöttem, hogy ez sajnos nem mindig volt így. Mert ha olvassuk a Bibliát, akkor ezzel szembesülünk, hogy nem voltak a tanítványok mindig olyanok, amilyennek lenniük kellettek volna, mint ahogy mi sem vagyunk mindig olyan tanítványok, amilyenek lehetnénk. És mondtam neki, Kevin, te is engedelmeskedj a tanáraidnak, mert az volt a panasz, hogy hát őt rángatják be az órára, nem szólnak neki előtte, hogy be kell menni órára, mire a tanár mondta, hogy fiam, hát csengetnek, be kell menni órára. Most valószínű, hogy az volt, hogy a tanár már többször szólt neki, miután megfogta őt és behúzta, vagy bedobta az osztályterembe. De neki ez volt a panasza, hogy hát itt olyan durvák a tanárok, és ő hát azt mondta, hát ha velem így beszélnek, én is így beszélek velük, mert hogy letegezte a tanárjait, és hát durván szólt vissza, és mondtam neki, hogy Kevin, éppen tegnap voltam egy családot meglátogatni, ahol a édesanyja egy özvegyasszony, aki beteg is, és van egy 17 éves fia, de ott hagyta az iskolát Kisvárdán, egy évet jár csak ide a Rákócziba, ott hagyta, pedig én is többször mondtam neki, hogy Attila, tanulj egy szakmát, ne hagyd ott. És mondom, ott van ez az Attila, olyan, mint te vagy. Nincs szakmája, közmunkára nem veszik föl. Az anyukájának nem tud egy fillért se adni, és az anyukája kap 100 000 forint közmunka fizetés, vagy lehet, hogy még annyit sem is, 50 000 forintot levonnak tőle tűzifára, hogy fogtok megélni? Mondtam neki, hogy ennek az Attilának is mondtam, két húga van még, hát ők még ugye gyerekek. Mondtam ennek a Kevinnek, tanulj Kevin, mert édesanyádat is lehet, hogy egyszer el kell tartanod, vagy a testvéreidet, vagy a saját családodat. Hát ha csak egy szakmát szerzel, és a faluba kimeszeled az embereknek a szobájukat, vagy nem tudom én, megszereled a villanyt, vagy bármit, hát el fogod tudni tartani szüleidet, meg a családodat is, ha majd neked is lesz egyszer családod, és mostan befejezem, mert így ért véget, hogy a végén azt mondtam neki, Kevin, kérlek téged, hogy, illetve figyelmeztetlek, a két kollega ugye nézte, hogy a igazgató bácsi hogy fog szigorúan rendet teremteni, én mondtam Kevinnek, Kevin, én imádkozok, érted? Menjél, jó, és fogadj szót a tanáraidnak. És kezet fogtam vele, és kiment az igazgatói előszobából. És most azért hoztam ide ezt a történetet, hogy ezt kértem tőle, légy engedelmes, mert Isten szeretne a te életedben sok jó dolgot elvégezni még, de ahhoz szüksége van rád, hogy légy engedelmes. Na hát, ennyi bevezető után nagyon röviden azt a néhány kifejezést hadd elemezzem, amit itt az Úr Jézus mondott. Talán mindannyian ismerjük a példázatot, hogy itt Istenről van szó, aki engem, bennünket megbíz, hogy legyünk az ő szolgái, és utána megdicsér bennünket. Egy valakit elmarasztal, amitről Krisztián testvér szólt, az is nagyon fontos, hogy el is marasztal Isten némelyeket, de inkább ez csak azért teszi, mert azok nem engednek neki, és csak kényszeredett helyzetben teszi, hogy az egy szolgát megbünteti, aki hát vele szembe is nagyon csúnyán viselkedett, és de dicsérni akar inkább. És akkor ezt a néhány kifejezés röviden azt mondja az Úr Jézus, hogy azzal dicséri meg a külföldre távozott gazda, amikor hazajön a szolgáit, hogy jól van. Isten ezt mondja nekünk most, meg nekünk, meg hát minden embernek, csak azok hallják, akik ma itt vannak. És ezért volt jó, amit Krisztián mondott, hogy de jó lenne, ha ezt sokan hallanák, hiszen a világban erre nagy szükség van, hogy hallják az emberek, hogy Isten megbíz bennünket, és együtt munkálkodik velünk, és meg akar bennünket dicsérni. Jól van, nekem azt jelentette ma délután, amikor készültem, hogy amivel megbíztalak, azt tetted, jól van. Nem más csináltál, nem a saját fejed után mentél, és nem úgy szolgáltál, ahogy neked ez, hát, hogy úgy mondjam, kellemes vagy kényelmes lett volna. Ha amiben megegyeztünk, azt tetted, jól van. Minden szülőnek, lelkésznek, orvosnak, pedagógusnak. Ez az egyik nagy vágya, hogy amit tanít, amit tanácsol, azt megfogadják a kliensei, a tanítványai, a rábízottak. Ugye hányszor mondja a szülő a gyereknek, vagy mondjuk idősebbek, a fiatalabbaknak, hogy azzal tudsz nekem örömet szerezni, ha szót fogadsz. Tanulj, fiam! Ugye hányan mondják el ezt a gyereknek. Nekem is hányan mondták, meg édesapám mondta, jaj, fiam, ne legyél ilyen rendetlen, mert ha bekerülsz egy kollégiumba, ott nagy baj lesz, és úgy lett, ahogy édesapám mondta, amikor kollégiumba kerültem, akkor bizony baj volt. Vagy amikor bekerültem sorkatonának, akkor én voltam a legügyetlenebb, aki nem tudta összehajtani a ruháját, és valahányszor ellenőrizték, hogy van összehajtva a ruha, annyiszor fölborították azt a kis széket, amire le kellett rakni a ruhát, mert nem tudtam egy ruhát se összehajtogatni. Hiába mondta édesapám, hogy fiam, baj lesz, tanulj egy kis rendet, meg tanulj az iskolába, mert mi lesz, ha nem leszek veled, és bizony hányszor eszembe jutott ez, hogy nem voltam engedelmes. Ő sokszor megdicsért, mint szülő. Talán akkor is, amikor nem kellett volna, akkor is megdicsért, mert érezte, hogy ez nekem mennyire fontos. Itt azt mondja a példázatban az Úr Jézus, Isten meg akar dicsérni bennünket, ha elvégezzük azt, amivel ő megbíz bennünket. A másik, hogy jó szolga. Jól van jó szolgám. A jó szolga nekem azt jelentette most különösen, hogy az a jó szolga, aki átalakul az Úrnak a jellemére. Tehát nem csak elvégzi a feladatot, hanem jó szolga is, tehát hogy nem tesz olyat, amivel szégyent hoz az urára, a gazdájára. Hogyha valaki meglátja őt, vagy azt a munkát, amit végez, akkor azt mondja, hogy igen, én tudom, hogy ez annak a gazdának a szolgája. Ma már, hál' Istennek, elmúlt ez a rendszer, de régen volt ilyen, hogy megismerték a cselédet, a szolgát arról, hogy ki a gazdája. Egyszer valaki mondta nekem, hogy Budapesten, amikor ment a metróval az Isten tiszteletre, és a metróba találkozott vasárnap emberekkel, akkor meg tudta mondani, hogy a református gyülekezetbe megy, a baptista gyülekezetbe megy, vagy katolikus, nem tudom, honnan tudta megállapítani, de hogy ő még erre is figyelt, hogy a hívők attól függően vannak felöltözve, vagy attól függően viselkednek, hogy melyik gyülekezetbe mennek. Nem tudom, hogy ez hogy tudta, hogy mondjam, kitapogatni, hogy ki milyen vallású, de hogy figyelte, hogy vajon melyik templomba megy. Lehet, hogy abból, hogy mit vitt a kezébe, vagy nem tudom én, hogy milyen ruhába volt, vagy nem tudom. De hogy milyen fontos ez, hogy jó szolgák legyünk, hogy hasonlítsunk az Úrra, aki megbízott bennünket. Még egyszer egy iskolai példa, ott abban az iskolában, amiről már szó volt, sok ilyen kis gyógypedagógiai oktatásban részesülő, úgynevezett esen is, sajátos nevelésigényű gyermek van, és mikor megérkezek kocsival, akkor mindig körbevesznek, viszik a gitáromat, a táskámat, szinte engem is visznek ezek a kis gyerekek, mindenki húz, visz, valamit segít, és van ott egy gyerek, aki mindig zavarbejtő, amikor megjelentem, akkor elmondta vagy tízszer, hogy olyan vagy, mint apa. És nem tudtam, hogy ez most dicséret vagy kritika, de kicsit zavarba ejtő is volt, hogyha hallják ott a kollégák, vagy mások, hogy olyan vagy, mint apa, nem tudtam, és a tanárja se tudta, hogy mit ért ez alatt a gyerek, de lehet, hogy ezt értette alatta, hogy valamiben hasonlítok az apukájára, valamiben kedves voltam, valamiért kedves voltam a számára, nem tudom miért, de nincs már ott ez a gyermek sem, őt is elvitte a nevelőszülő, talán nevelőszülő neveli ezt a kis fiút, elvitte egy másik iskolába, hogy itt bizonytalan lett sajnos a helyzete. Bárcsak igaz volna rám, hogy olyan lennék, mint az ő apukája, akit ő szeret. Bárcsak igaz lenne ránk, hogy olyan lennénk, mint a mi gazdánk az Úr. Bárcsak felismernék, ha látnak bennünket, hogy ez egy hívő ember. Mindegy, hogy evangélikus, vagy metodista, vagy baptista, hanem hogy nem a ruhánk alapján feltétlenül, hanem a cselekedeteink alapján, vagy az alapján, ahogy egy helyzet előtt tudunk imádkozni, vagy tudunk lenyelni valamit, amiért esetleg lehet, hogy mások már az öklüket ráznák, vagy tudunk egy kicsit türelmesnek lenni, még ellenségeinkért is tudunk imádkozni, bárcsak átalakulna a jellemünk, és jó szolgája lennénk a jó Úrnak. És befejezésül hű szolga. Jól van, jó és hű szolgám. Hát a hűség, tudjuk, hogy mit jelent a hűség. Azt jelenti, hogy mindvégig megmaradni valaki mellett nekünk első számú vőlegényünk, ugye így mondja a Szentírás, mi vagyunk a mennyasszony, a gyülekezet, a vőlegény pedig az Úr Jézus. Megmaradni ő mellette, még akkor is, hogyha a világ vagy bárki más kedvező ajánlatot tenne. De így van ez a hű és hűséges magatartás a szolgálatban is. Egyszer egy lelkész így ránézett a gyülekezetre, amikor a 10 leprásról beszélt, és ugye az arról szól, hogy csak egy jön vissza hálát adni, és azt mondta a lelkész, hogy hol van ebből a gyülekezetből az a 9, aki itt tért meg, és itt kapott áldás, és itt nőtt föl, hol van? Lehet, hogy szigorú volt egy kicsit, de valahogy ez kikívánkozott belőle, hogy bizony a hűség azt is jelenti, hogy hűek vagyunk, hűségesek vagyunk, ahova Isten elhívott bennünket, ahol sok áldást kaptunk és kapunk. És ha jobb ajánlatot kapunk, akkor sem választjuk azt. És a befejezésben azt mondja itt a dicséret végén az Úr Jézus a példázatban, hogy akire keveset bíztak, de hű volt, arra később sokat bíznak, és az bemehet az Urával az örömbe, így mondja a szöveg, hogy elhajtottam, bocsánat. Osztoz Urad örömébe, tehát legyél vele közösségben, legyél vele egy, ülj az ő asztalához, mint hogy máshol, ezt is tanítja az Úr Jézus. Isten egy asztalhoz ül le velünk is, szolgál nekünk. Aki a kevesen hű, aki tud kis dolgokban kitartani, aki nem fordul el mindjárt máshova, ha ott kap egy jobb ajánlatot, azt Isten megdicséri. Másra nekem nincs szükségem, azt hiszem neked se. Bár az emberi biztatás is jól esik, az emberi dicséret is, és hát, hogy úgy mondjam, kell, és fontos számunkra, de a legfontosabb az, hogy szolgálatunkat teljesen betöltve Isten örömére legyünk ebben a világban. Most az Allianz programunk végén, ugye a héten arra kaptunk megbízatást, hogy se lustaság, se kis hitűség, se semmi ne akadályozom meg bennünket abban, hogy arról, amiről hallottunk, arról a nagy kincsről így vagy úgy bizonyságot tegyünk. Ha elvégezzük ezt a erőnkhöz mért feladatot, hiszen a példázat elmondja, hogy Isten mindenkinek annyit ad, amennyit később elvár tőle, ha elvégezzük azt a kicsit, azt a keveset, Isten dicséretét tudhatjuk magunkénak. Ezért érdemes szolgálni, ezért szól hozzánk, és ezért vegyük magunkra ezt a megbízatást és az ezzel járó dicséretet. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, ezután gyere és osztozz Urad örömében. Amen.
Sok évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan az évre, de arra igen, hogy kecskeméti lelkész voltam akkoriban, és ifisekkel voltunk Bonyhádon egy egyházkerületi ifjúsági táborban, és abban a táborban az egyik zenei vezető tanított nekünk egy éneket. És az volt az éneknek a szövege, hogy amíg tiéd nem lesz mindenem, harcolsz értem. Aztán később, évekkel később ugyanez az ének megjelent a zenei palettán egy kicsit más szöveggel, ami pedig így hangzik, hogy nem akarsz félszívű követőt, lényem tiéd. Lehet, hogy valaki ismeri is ezt az éneket. Nekem most ez jutott eszembe így a mai ige szolgálatokat hallgatva, hogy félszívvel követni az Urat nem lehet. Kicsit csinálni valamit nem lehet. Ez egy kicsit olyan, mint hogy élni sem lehet. Egy kicsit élek, meg egy kicsit nem élek. Vagy egy kicsit halott vagyok, meg egy kicsit nem vagyok halott. Vagy-vagy. Én nem tudom, hogy miért gondolja azt bárki, aki kereszténynek mondja magát, hogy lehet fél szívvel Istent követni. Nagy tévedésben él, aki azt gondolja, hogy lehet. Mindent vagy semmit kér. És én azt látom, és az nyomaszt, és nagyon nyomaszt, hogy a kereszténységnek ma az egy óriási nagy nyomorúsága, hogy azt hiszi, hogy úgy lehet Krisztust követni, hogy majd ha egy kicsit ráérek, majd ha van kedvem, majd ha belefér, majd így, úgy, amúgy, feltételeket szabunk, és nem látjuk a lényeget, hogy ez mindent vagy semmit. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek misszionáriusnak kell lenni, meg mindenkinek lelkipásztornak kell lenni, mert mindenkinek azon a helyen kell szolgálni, ahová az Úr állította. Lehet, hogy valakit egy iskolába, lehet, hogy valakit az idősek közé, lehet, hogy valakit egy, mit tudom én, milyen cégben, egy világi munkahelyen, de ott, ahol van, ott nem fél szívvel, Krisztust fél szívvel követve kell tenni a dolgát. És sokszor megtanuljuk azt a templomba, hogy mi a missziói parancs, és akarjuk hirdetni az evangéliumot. De ha félszívű követők beszélnek Krisztusról, sokkal nagyobb kárt okoznak az Isten ügyének, mint amennyit használnak. Akkor sokkal jobb lenne, ha befognák a szájukat, és nem szólnának egy szót se. Mert aztán aki jön, tényleg teljes szívvel hirdetni az igét, annak általában azzal kell szembesülni, hogy milyen romok vannak, amiket az úgynevezett hívők hagytak maguk után. És testvérek, én azt gondolom, hogy engem nagyon szíven ütött már az első alkalommal is a Lausanne nyilatkozat kapcsán, hogy ott akkor tényleg nagy, Istennek nagyon áldott emberei, akikről ott az előadásban is szó volt, fogalmaztak meg dolgokat, és az egyik, amit megfogalmaztak, az a bűnbánat volt. Hogy megvalljuk azt, hogy mit szúrtunk el, és hogy mit mulasztottunk. Pedig, ha valakik nagyon magukra vehették volna azt az előbbi igét, hogy jól van, jó és hű szolgám, hát azok a nagy emberek igen. És mégis azt érezték, hogy azt kell megfogalmaznunk, hogy bűnbánatot kell tartanunk, mert sok mindenben akadályai voltunk az Isten munkájának. Testvérek, bennem most azt erősítette meg Isten, és nagyon köszönöm mind a két ige szolgálatot, hogy tartsuk bűnbánatot. Én a magunk nyomorúságait ismerem, a másik két gyülekezet nyomorúságát nem, de lehet, hogy ott is van valamit az Isten elé oda tenni, és van mire azt mondani, hogy bocsáss meg, Uram, mert fél szívvel csináltuk, és mondtunk valamit, de valójában csak kárt okoztunk. És bűnbánatot tartani, és kérni az Istent, hogy újítson meg, és kezdjen újat velünk. Személy szerint, a gyülekezeteinkkel, és azban a munkában, abban a területben, aminek a közelében mi ott vagyunk. Én erre hívlak ma benneteket elsősorban. Aztán a másik, hogy beszéltük itt a lelkésztársakkal, hogy kinek, melyik gyülekezetnek milyen ima kérése van. Iklódi László azt mondta, engem nagyon szíven ütött föl, is írtam magamnak, hogy hát akkor nekünk most a hála a témánk, ne kérjünk mindig. Hát pedig, ha valakiknél azt gondolnám, hogy sorolhatná, hogy mi mindenért imádkozzunk értük, akkor a cég kérhetik. És imádkozunk is. De nekem ez most nagyon példaértékű, hogy Laci nem azt mondta, hogy értünk, imádkozzatok, hogy a helyzetünk így, úgy, amúgy, hanem ne kérjünk mindig, adjunk hálát. Hát adjunk hálát akkor. De a baptista testvérek tegnap a gyerek és ifjúsági szolgálatért kérték az imádságot, most egy másik generációt, az időseket. Az idősek felé a segítő szolgálatért kérik az imát, és azért, hogy az a szolgálat, amit az idősek között végeznek, szociális téren, segítés terén, az több legyen pusztán a szociális dolgokra, hanem tényleg közösségformáló ereje legyen, de nem csak az emberi közösségben erősítse meg azokat a testvéreket, hanem az Úrral való közösségbe is. Beemelje azokat, akik esetleg még távol vannak, vagy akik már ott vannak valahol, azokat vonja Isten még inkább közelebb magához, hogy oda tudjanak Krisztus keresztjéhez borulni. És nekünk evangélikusoknak pedig, ami most nagyon a szívemre helyeződött, hogy testvérek, ahol Isten erőteljesen munkálkodik, ott a gonosz erők is nagyon erőteljesen jelen vannak. És amiben mi benne vagyunk, az nem embereknek a dolga és embereknek az ügye, hanem szellemi háborúnak vagyunk a részesei. És ezt azt gondolom, hogy minden olyan gyülekezetben, ahol Isten élő igéje jelen van, ott a gonosz mindent megtesz, hogy ezt megakadályozza. Az a történet, amikor Jézus bemegy a zsinagógába, és ott van egy megszállott ember, ott folyik az Isten tisztelet, és jól el van az a megszállott a zsinagógába, egészen addig, míg Jézus be nem lép. De amikor belép, ott konfrontáció van, mert az úgy nem maradhat. És testvérek, imádkozzunk azért, hogy ha Isten erősen ott van, és a gonosz támad, akkor mi ne a magunk fegyverével akarjunk harcolni, hanem Istenre bízzuk a küzdelmet. Mert akkor lesz győzelem. Ha a magunk erejére próbálunk hagyatkozni, akkor nem lesz. És aztán még az imakérésekhez megnéztem én is, ahogy a lelkésztársaim az előző napokon, hogy a hetet szervező testvérek milyen témákat javasolnak imakérésként. Ők három csokorba szedik a kéréseket, az első náluk is a hálaadás, hogy adjunk hálát a Lausanne nyilatkozat minden ajándékáért. Egy 50 évvel ezelőtt született dokumentum, aminek nagyon sok áldása volt, nagyon sok ember életére nézve, illetve hálát adhatunk azokért a kongresszusokért, amiket annak a mozgalomnak a keretében szerveztek, amelyeken keresztül az Isten mozdított embereket és sokakat elért. Aztán a második, igen, és hálát adhatunk természetesen azért az Allianz szövetségért, akik ebben a szolgálatban nagyon erősen benne állnak. Aztán a második a bűnbánat, hogy nekünk is ugyanúgy, ahogy a lausanne-i nyilatkozat íróit indította Isten szent lelke bűnbánatra, nekünk is bűnbánatot kell gyakorolnunk. És a harmadik pedig a kérések. Kérik a szervezők az imádságot a szöuli kongresszusért. Ugye az első este mondtam, hogy milyen dátumok és milyen helyszínek voltak. Ebben az évben lesz a következő ilyen világevangelizációs kongresszus Szöulban. Imádkozzunk azért az alkalomért, hogy tényleg Isten szent lelke érintse meg azokat az evangéliumi vezetőket, misszionáriusokat, akik azon részt vesznek, hogy amit ők ott átélnek és kapnak, azt haza tudják hozni azok felé, az emberek felé, akik őrájuk vannak bízva. És az is ima kérés, hogy imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a megkülönböztetés képességét, adjon útmutatást és bölcsességet az egész egyháznak, és olyan mozgalmaknak is, mint például az Evangéliumi Szövetség. Testvérek, jöjjetek, imádkozzunk. Akit Isten szent lelke indít, azt kérem, hogy hangosan, jól hallhatóan mondja el az imádságát, hogy együtt tudjuk rámondani az áment.
Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy ma is összehívtál bennünket veled a közösségbe, és hálás vagyok neked azért, hogy felborulhatok keresztbe velük, és kérhettem a kegyelmetet.
Amen. Amen.
Drága Jézus, köszönöm, hogy én is jöttem most eléd, és köszönöm, hogy buzdítasz bennünket, hogy legyen öröm és hála a szívünkben azért, mert neked szolgálatok, és ma szolgált vállalatunk, amelyet te rendeltél. Köszönöm, hogy ez egy nagyon nehéz küzdelmekkel teli szolgálat, de olyan jó, hogy ennek a súlyát te mondod, hogy valóban egy más munkatársai vagyunk ebben a szolgálatban, de lehetünk utána. Imádkozom azért, hadd legyen nyitott a szívem, mivel a vezetésre bocsássak, amikor nem tettem meg azt, hogy nem úgy tettem, hogy megkértem. És imádkozom azért, hogy hallgassak én magam is, kivekezett mindenkor a tagja, amely kész megérteni a küldetést, és ezt olyan módon vinni, és tovább is adni, amely már keresztül be tudjuk tölteni a mi misszió küldetésünket. Imádkozom egy testvérekért, és áld meg őket, amelyik szellemi befedettséget, védelmet, és küzdelmeiben nem tudják mindent rábízni, hanem csak testi gyülekezet fenntartása és egyéb dolgaira, hanem a természetesen harcaiban is rád számítunk. Köszönöm neked a metodista közösségnek, gyülekezetnek is a háláját, hogy ilyen körülmények között is oda visszák magukat el, és kérjük is, hogy a tapasztalanság meg gondoskodásodat. Nálkozunk azért, hogy a városban tudjuk jól fényelni, jól vagyunk, rád felhívjuk figyelmet. Amen.
Amen.
Drága Urunk, bocsáss meg nekünk, mert nagyon sok minden terheli az életünket, és terheli a gyülekezetek életét is. Olyan bűnök, mulasztások, amelyek gyengítették az evangélium hirdetését, olyan egyéni ambíciókból fakadó dolgok, vagy látszatkegyesség, vagy farizeusi gondolkodás, ami nem közel, hanem inkább távol vitt embereket tőled. Bocsáss meg nekünk, Urunk, mindezekért, és könyörgünk, Urunk, azokért az áldozatokért, akik az ilyeneknek lettek áldozatai. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne vesszenek el miattunk. Találd meg őket, vagy ha lehet, akkor engedd meg, hogy mi forduljunk oda hozzájuk, hogy megmenekülhessenek. És bocsáss meg, Urunk, azt is, hogy nagyon sokszor azért kerestünk téged, mert akartunk valamit, és nem azért, mert készek voltunk arra, hogy meghalljuk azt, hogy te mit akarsz mondani, vagy mi a te akaratod. Köszönjük, hogy ebben is te tudsz formálni bennünket. És kérlek téged, Uram, hogy óvj meg attól, hogy amikor egy-egy ilyen megújulást átélünk, akkor utána újból beleszürküljünk a megszokott keresztény életbe. Kérünk, Urunk, add, hogy a te szent lelked tüze valóban ott éghessen a mi szívünkben, azon a lángon, amelyet te akarsz, hogy égjen. Köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy olyan sok mindenért van okunk hálát adni, és bocsáss meg, hogy sokszor nem látjuk ezeket a hálaokokat, mert annyi minden eltereli a figyelmünket. Annyi panaszunk, annyi kérésünk van, pedig ennél sokkal, de sokkal több minden dolog van, amit megköszönhetnénk neked, és amiben rácsodálkozhatnánk a te nagyságodra, a te bölcs rendezésedre, a te hatalmas útjaidra. Kérlek, Uram, érítsd meg a szívünket, és indíts minket hálaadásra egyen-egyenként és közösségeinket is, hogy tényleg teljes szívből téged dicsőíthessünk. És drága Urunk, imádkozunk hozzád azokért a testvérekért, akiket különleges szolgálattal bíztál meg, különleges feladatot adtál nekik, akár egy távoli országban, hogy menjenek el missziós szolgálatba, akár egy ilyen szervezetben, valami felelős beosztásban, akár itt a mi környékünkön nagyobb felelősséget adtál nekik, mint az átlag hívő emberekre. Imádkozunk értük, Urunk, hogy te vezesd őket. Te add, hogy megalkuvás nélkül rád figyelve tudják tenni azt, amit te vársz, és hogy valóban történjenek csodák. És drága Urunk, annyira vágyunk az ébredésre, hogy sokan megértsék a te evangéliumodnak az üzenetét, és sokan hozzád jöjjenek, de könyörgünk, Urunk, az egyházakért, a mi gyülekezeteinkért is. Te készíts fel bennünket arra, hogy ha lesznek megtérő emberek, akkor legyen hova jönniük, hogy legyenek olyanok, akik tudnak rájuk figyelni. Hiszen ha jönnek az ezernyi kérdéseikkel, akkor kell, hogy legyenek olyan hívő emberek, akik már előrébb járnak, és tudják őket vezetni és tanácsolni. És bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nagyon kevés ilyen van a gyülekezeteinkben. Hiába hisszük magunkat befogadó gyülekezeteknek, de valójában, ha jönnének sokan, akkor nagyon sok embernek nem lenne embere. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és kérünk téged, hogy formáld ki bennünk, minél többekben, gyülekezetben járó hívő emberekben ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta nyitottságot, hogy tényleg nyitott ajtók és nyitott szívek legyenek. Kérünk, Urunk, küldd el szent lelkedet, áraszt ki ránk. Amen. És akkor vigyük az Úr elé imádságban mindazt, ami a szívünkön van, azzal az imádsággal, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És testvérek, a végén áldást és küldést szeretnék adni a testvéreknek. Az áldás és a küldés, ami így hangzik, Jézus ezt mondja, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. 50 évvel ezelőtt a Lozan nyilatkozat aláírói úgy érezték, hogy nekik kell tenni egy fogadalmat. Ez volt a fogadalom. Aki úgy érzi, hogy ezzel tud azonosulni, azt kérem, hogy mondja velem együtt. Megfogadjuk Isten és egymás előtt, hogy együtt fogunk imádkozni, gondolkozni és dolgozni az egész világ evangelizálásáért. Isten legyen segítségünkre, az ő kegyelmével, az ő dicsőségére, hogy hűségesek tudjunk maradni a fogadalmunkhoz. Amen. Halleluja. Küld szent lelked. Énekeljük ezt, és tapasztaljuk is meg.
szépen a szolgálatot. Az egy új csoport. Jó, hogy az új összehozott benneteket a szolgálatban. Figyeljetek arra, hogy mindig az ő dicsőítésére legyen minden, amit tesztek. Különösen is akkor, hogy énekeltek és a zenei szolgálatban vagytok, soha nem célul legyen, hanem mindig arról szóljon, és nem legyen a dicsőség. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy én ezt éreztem itt egész héten ebben a kis csapatban, és nagy a várakozás, hogy akár a saját gyülekezetben, én most végül is három felekezetből vannak a zenészek, hogyan építi majd Isten akár a zenei szolgálatot is. Két dolgot szeretnék kérdezni a végén. Az egyik, hogy a versenyrészen hívjuk fel a testvéreknek a figyelmét. Úgy döntöttünk a lelkésztársakkal, hogy az Evangélium Alliance-nak a misszió szolgálatát fogjuk támogatni a három alkalomnak a versenypénzével, amit összesítve egyre fogunk majd elküldeni. Nagyon sok áldó dolgot végeznek az Evangélium Alliance keretében, hogy a Balatonnet szolgálata is hozzájuk is kapcsolódik, dokumentus lelkész konferencia, a mieinkben végeznek rá, hogy én voltam ezen, és fantasztikusan megérintett is azon a lelkész konferencián, az is nagyon áldott dolog, de rengeteg egyéb olyan szolgálatuk van, ahol kifejezetten olyanokat próbálnak segíteni, akik aztán kimennek terekre is, és tudják végezni a szolgálatot, tehát ilyen célt szolgálnak az adományaink. A másik dolog, hogy nagy szeretettel várjuk a testvéreket szeretetvendégségre, sütemények, meleg tea, van, ami még forró, mert olyan termózban van, valamelyik szerintem olyan jó hőmérsékletű bevült már, maradjunk együtt egy kicsit és beszélgessünk. A harmadik dolog pedig, ha esetleg van közöttünk olyan, aki ilyen igéslapot még nem kapott, akkor mindenképpen szóljon, mert akkor szívesen adunk, illetve ettől függetlenül szeretnénk mindenkit megajándékozni egy ilyen kis naptárral. Ha valaki már kapott ilyet, akkor is szívesen adnék neki egy másikat is. Hála Isten most pont ezen az idén keresztül akar megszólítani, illetve hátul ott a kiáratnál van ilyen vastag naptár is, ami az evangéliumot mindenhova missziónak a naptára, van a kétlapos naptár, mi nagyon sokat kaptunk ebből. Ha valaki a testvérek között szívesen visz belőle saját magának vagy valakinek, akkor bátran vegye el onnan, mert örülünk neki, hogyha nem itt áll, hanem célba jut, biztos, hogy meg lesz mindegy.